Heinrich von Kleist, a chilei földrengés.
Bandolero, bandolero, por ti soy, por lo mucho que te quiero.
Santiagóban, a chilei királyság fővárosában, éppen az 1647. évi nagy földrengés pillanatában, amikor is sok ezer ember lelte pusztulását, egy Jeronimo Rujera nevű fiatal, büntettel vádolt spanyol férfi állt az egyik pillér mellett a börtönben, ahol fogva tartották, és föl akarta akasztani magát. Don Enrico Asteron, a város egyik leggazdagabb nemese, körülbelül egy évvel ezelőtt eltávolította őt házából, ahol tanítóként volt alkalmazásban, mert rájött, hogy közte és egyetlen leánya, Donna Josefa közt gyöngéd vonzalom szövődött. Miután lányát előzőleg nyomatékosan óva intette, egy titkos találkára hívó üzenet, melyet büszke fiának kaján figyelmessége árult el neki, annyira felbőszítette az öreg Dont, hogy a lányt kedves hegyi asszonyaink karmelita klastromában helyezte el. Szerencsés véletlen folytán Jeronimónak itt is sikerült kapcsolatukat ismét felújítania, s egy csöndes éjszakán beteljesült boldogsága színterévé változtatta a kolostor kertet. Úrnapján történt, hogy midőn az apácák, akiket követtek a novíciák is, éppen megkezdték ünnepélyes körmenetüket, a boldogtalan Josefa harangok zúgása közepette, vajudva rogyott le a székesegyház lépcsőire. Ez az esemény rendkívüli feltűnést keltett. A vétkes ifjú nőt tekintet nélkül állapotára tüstént a börtönbe vitték, s alig állt lábra a gyermekágyból, az érsek parancsára már is a legkíméletlenebb eljárás indult ellene. A városban oly nagy elkeseredéssel tárgyalták ezt a botrányt, oly élesre köszörülték nyelvüket az egész kolostoron, ahol ez végbe ment, hogy a szigort, amellyel Josefát a klastromi törvény fenyegette, nem enyhítette az Asteron család közben járása, de még a zárda fejedelem asszonyának óhaja sem, aki a fiatal lányt egyébként kifogástalan magatartásáért megszerette. Ami történhetett, mindössze annyi volt, hogy a mágia halált, amelyre ítélték, Santiago matrónáinak és szűzeinek nagy megbotránkozására az alkirály hatalmi szava fejvesztésre módosította. Az utcákon, amerre a kivégzési menetnek kellett vonulnia, kibérelték az ablakokat, lebontották a háztetőket, s a város jámbor leánykái meghívták barátnőiket, vegyenek testvéri egyetértésben részt az isteni bosszú számára rendezett színjátékon. Jeronimo, akit közben szintén tömlöcbe vetettek, csak nem eszét vesztette, amikor e szörnyű fordulatról értesült. Menekvésen hasztalan töprengett. Bárhová röpítette is a legmerészebb gondolatok szárnya, mindenütt zárakba és falakba ütközött. És egy kísérlete az ablakrács átreszelésére, mivel hogy fölfedezték, még szorosabb elzárást eredményezett számára. Térdre vetette hát magát a szentséges szűzanya képmása előtt, s végtelen áhítattal imádkozott hozzá, az egyetlenhez, akitől még megmentését várhatná. Ám felvirratt a rettegett nap, és szívében is felderengett a meggyőződés helyzete teljes reménytelenségéről. Megkondultak a harangok, és miközben szavuk Hozefát a vesztőhelyre kísérte, Heronimó lelkén úrrá lett a kétségbeesés. Gyűlöletesnek érezte az életet, és eltökélte, hogy egy kötél segítségével, amelyet véletlenül nála hagytak, megöli magát. Éppen az egyik gyámpillér mellett állt, mint már mondottuk volt, és a kötelet, amely arra volt hivatva, hogy kiragadja őt a siralmas világból, a pillér párkányába illesztett vaskapocsra erősítette, midőn hirtelen, akkora robajjal, mintha a mennybolt szakadna le, elsüllyedt a város legnagyobb része, s mindent, ami életet lehelt, romjai alá temetett. Heronimo ruhéra megdermett a rémülettől, s most egyszerre, hogy el ne essék, úgy kapaszkodott bele a pillérbe, amelyen meg akart halni, mintha egész öntudata darabokra tört volna. Lába alatt ingott a talaj, a börtön minden fala meghasadt. Már-már úgy látszott, az egész építmény ráomlik az utcára, s teljes földre zuhanását csak az akadályozta meg, hogy lassú ledőlése, mint egy véletlenül, boltívet alkotva összetalálkozott a leomló szemközti épülettel. Remegve, égre borzolódó hajjal, s úgy, hogy még a lába is meg-megcsuklott térdben, Heronimo a ferdén megsüllyedt padlón a nyíláshoz botorkált, amelyet a két ház egymásba szakadása vágott a fogda előső falába. Alig ért ki a szabadba, amikor a már amúgy is megrendült utca egy újabb földlökésre teljes egészében beomlott. Szinte önkívületben, nem is tudva, miként menekülhetne meg ebből az egyetemes romlásból, gerendák közt s omladékon át, míg minden oldalról ostromolták a haláltámadásai, a város legközelebbi kapujához igyekezett. Itt még egy ház roskadt össze, s messzire szóródó roncsai egy mellékutcába űzték őt. Itt füstfelhők közül felvillanva már minden uromzaton kicsapott a láng. Ez iszonyattal töltötte el, s egy másik utcába kergette. Itt, medréből kiáradva, a Mapocsó folyó hömpölygött eléje, s bömbölve sodorta át egy harmadikba. Itt agyonsújtott emberek tömege hevert. Itt az omladék alól még felnyögött egy hang, egy helyütt emberek kiáltoztak égő háztetőkön. Itt ember és állat küzdött a hullámokkal. Itt akadt, aki bátor életmentőként fáradozott, hogy segítsen. S akadt, aki halál sápadtan állt, s némán emelte reszkető kezét az égre. Midőn Heronimo a kapuhoz ért, s átjutva rajta felkapaszkodott egy dombra, ájultan esett össze. Talán egy negyed óráig feküdhetett így, a legmélyebb öntudatlanságban, amikor is végre ismét magához tért, s háttal a városnak félig feltámaszkodott a földön. Megtapogatta homlokát és mellét, tanácstalanul, hogy mit is kezdjen ebben az állapotában, s ahogy visszatért belé az élet, a tengerről jövő hűs nyugati szélben valami kimondhatatlan gyönyörérzet fogta el. Tekintete minden irányban elkalandozott Szentjágó virágzó környékén. Szívét csupán a mindenfelé feltünedező, dúlt embertömegek töltötték el szorongással. Nem értette, mi vezette őket és őt is ide. És csak mikor megfordult, s meglátta a mögötte elsüllyedt várost, akkor emlékezett vissza az átélt, borzalmas pillanatra. Homlokával a földet érintette, oly mélyen meggörnyedt, hogy hálát adjon Istennek csodálatos meneküléséért. És mintha rettenetes élmény, amely lelkébe vésődött, minden korábbi hatást kiszorított volna belőle, rögtön sírva is fakadt örömében, hogy íme újra kedvét lelheti még egy kedves, tarka jelenségekkel teli életben. Majd megpillantva ujján egy gyűrűt, hirtelen eszébe jutott Josefa is. A fogság, az ott hallott harangszó, és az a pillanat, amely a börtön beomlását megelőzte. Szíve újra megtelt mélységes mélabúval. Bánni kezdte imádságát, s félelmetesnek látszott előtte az a lény, aki a felhők fölött uralkodik. A kapukon át, Holmia mentésével vesződve, minden ünnét özönlött a nép, s ő elvegyülve köztük, félénken próbált kérdezősködni Asztero leányáról, s arról, hogy vajon végrehajtották-e rajta a halálos ítéletet, de senki sem adott neki alapos felvilágosítást. Egy asszony, akit szinte földig húzott a hátára kötött cókmók óriási terhe, s keblén még két szopós gyereket is cipelt, tova haladóban olyas valamit mondott, mintha ő maga is látta volna, hogy lefejezték a lányt. Heronimo visszafordult, s minthogy ha számba vette az eltelt időt, ő maga sem kételkedhetett a dolog beteljesülésében, leült egy magányos erdőben, s teljesen átengedte magát fájdalmának. Azt kívánta, bárcsak megint reátörne a természet pusztító hatalma. Nem értette, hogy noha nyomorult lelke még kereste is, miért menekült meg a halálból azokban a pillanatokban, amikor az önkéntes megmentőjeként tűnt fel minden oldalról. Szilárdan elhatározta, hogy most már nem fog tétovázni, még ha gyökerestül szakadnának is ki a tölgyek, s lezuhanó koronájuk össze is csapna feje fölött. Azután, hogy így kisírta magát, s legforróbb könnyei közt újra felragyogott a remény, fölkelt, s minden irányban bebarangolta a mezőt. Felkeresett minden hegyormot, ahol összegyűltek az emberek. Találkozott velük minden úton, amerre még vonult a menekülők áradata. Remegő lába mindenhová odavitte, ahol csak valamiféle asszonyi ruha meglibbent a szélben, de egyik sem takarta Asteron szeretett leányát. Nyugovóra hajlott már a nap. S vele együtt ismét lehanyatlóban volt Heronimo reménye is, midőn fölhágott egy szikla szélére, s szeme elé tárult egy tágas völgy, amelyet csak néhány ember keresett fel. Tekintete átsiklott az egyes csoportokon határozatlanul, hogy mit is csináljon, s már újra el is akart fordulni, amikor a szurdokot öntöző forrás mellett egyszerre észrevett egy fiatal asszonyt, aki éppen gyermekét fürdette a forrás vizében. És erre a látványra szíve a torkában dobogott. Elfogta valami furcsa sejtelem. Rohanni kezdett lefelé, át a köveken, és felkiáltott. Ó, Isten anyja, te szentséges! És felismerte Josefát, aki ilyetten nézett körül a zajra.
Milyen üdvözülten ölelték meg egymást a boldogtalanok, akiket az ég csodája mentett meg. Josefa halálba vívő útján már egészen közel volt a vesztőhelyhez, amikor a recsegve beomló épületek egyszeriben szétugrasztották az egész kivégzési menetet. Rémülettől bizonytalan léptei eztán először a legközelebbi kapuhoz vitték. Öntudata azonban csak hamar visszatért, s megfordult, hogy a kolostorba siessen, mert hiszen ott maradt kicsiny gyámoltalan fia. Már az egész kolostort lángokban találta, és a fejedelem asszony, aki néki azokban a percekben, amelyek az utolsók lettek volna, megfogadta, hogy gondot visel majd a csecsemőre, a kapuk előtt állva éppen segítségért kiáltozott a gyerek megmentésére. Josefa rettenthetetlenül vágott át a szembe gomolygó füstön, be a már körös körül megrokkanó épületbe, s mintha az ég minden angyala óvta volna, hamarosan sértetlenül tért vissza gyermekével a főkapun át. Már-már a karjai közé omlott a fejedelem asszonynak, aki álmélkodva csapta össze kezét, ám ekkor a ház egyik lezuhanó oromfala rútul agyon sújtotta azt is, és a vele lévő apácák többségét is. Josefa visszahőkölt ettől az iszonyú látványtól. Csak futólag fogta le a fejedelem asszony szemét, s már menekült is, minden ízében remegve a borzadálytól, hogy kiragadja-e pusztulásból a drága fiút, akit ajándékként újra visszaadott néki az ég. Csupán néhány lépésnyire jutott még, s ráakadt az érsek hullájára is, amelyet éppen akkor húztak ki összeroncsoltan a székesegyház romjai alól. Az alkirály palotája elsüllyedt. A törvényszék, ahol kimondták rá az ítéletet, lángba borult, és azon a helyen, amerre atyaháza állt, tó keletkezett, s vöröslő gőzöket párázott. Josefa minden erejét összeszedte, hogy helytállhasson. Kivetve szívéből a siránkozást, bátran haladt zsákmányával utcáról utcára, s már a kapu közelében járt, midőn meglátta, hogy romba dőlt a börtön is, amelyben Heronimo kesergett. Erre a látványra megtántorodott, s már szinte eszméletlenül roskadt le az egyik sarkon, de még ugyanebben a pillanatban erőre kapva a rémülettől fel is ugrott, mert a háta mögött leszakadt egy épület, amelyet a rázkódtatások egészen szétmállasztottak. Josefa megcsókolt a gyermekét, kitörölte szeméből a könnyeket, s az őt körülrajzó rémségekre többé ügyet sem vetve elért a kapuhoz. Amikor már a szabadban járt, csak hamar rájött, hogy nem kellett szükségképp halálra zúzódnia mindenkinek, aki valamelyik összerombolt épületben lakott. Csöndesen megállt hát a legközelebbi keresztúton, és várta, nem tűnik-e fel valaki még, aki a kis Filip után a legkedvesebb volt számára a világon. Mivel nem jött senki, s egyre nőtt a nyüzsgő embersokaság, tovább ment, majd megint visszafordult, s újra várt, és végül sűrű könnyeket ontva egy sötét, píniák árnyékolt a völgybe lopózott, hogy imádkozzék Heronimo elszálltnak Hitlerkéért. S itt talált rá erre a kedvesre a völgyben, s olyan üdvösségre is, mintha ez itt az Éden völgye volna. Mély megindultsággal mesélte el most mindezt Heronimónak, és amikor befejezte, oda nyújtotta néki a fiát, hadd csókolja meg. Heronimo karjára vette, kimondhatatlan apai örömmel dédelgette, és a gyermeknek, mikor az sírva fakadt az idegen arc láttán, vég nélküli becéző csókokkal zárta le ajkát. Közben a legszebb éjszaka szállt le, csodásan lágy illat telítette, s oly ezüstösen sugárzott, oly csöndes volt, amilyennek csak költő álmodhatja. A völgyi forrás csermeje mentén végig mindenfelé emberek ütöttek tanyát a hold fényében, s puha fekhelyet készítettek maguknak lomból és muhából, hogy kipihenjék ezt az olyannyira gyötrelmes napot. S mert a szegények még egyre jajongtak, emesz, hogy a házát, amasz, hogy asszonyát és gyermekét, s a harmadik, hogy mindenét elvesztette, Heronimo és Josefa behúzódott egy sűrűbb cserjésbe, hogy lelkük titkos ujjongása senkit meg ne szomorítson. Egy pompás gránátalma fára bukkantak, amely illatos gyümölcsel rakottan terjesztette ki ágait, s hegyében a csalogány fuvolázta mámoros dalát. Heronimo itt állapodott meg, a fa törzsének dőlve, ölében Josefa, és Josefa ölében Filip, s így üldögéltek, a köpenyébe burkolózva, és pihentek. A lomb árnyéka elszórt fényeivel már tova húzódott fölöttük, s a hold is újra elhalványult a hajnali pírban, mire elaludtak. Mert véghetetlenül sok csevegnivalójuk volt a kolostor kertről és a börtönökről, s arról mennyit szenvedtek egymásért, és meghatódtak, ha arra gondoltak, mekkora nyomorúságnak kellett a világra zúdulnia, hogy ők boldogok legyenek. Elhatározták, hogy mihelyt megszűnnek a földrengések, La Concepcionba mennek, ahol Josefának egy meghitt barátnője él, attól remélhetőleg kapnak némi pénzt, s akkor Spanyolországba hajóznak, mert ott laknak Heronimo anyai rokonai, s ott végzik majd boldog életüket. Erre aztán sok-sok csókot váltva álomba szenderültek. Felébredtek, a nap már magasan járt az égen, s észrevették, hogy közelükben több család foglalatoskodik a tűz mellett, s valamicske reggelit készítget. Heronimo is éppen azon tűnődött, hogyan is kerítsen ennivalót övéi számára, midőn egy fiatal, jól öltözött férfi gyermekkel a karján odalépett Josefához, és szerényen azt kérdezte, nem nyújthatná-e rövid időre mellét ennek a szegény kis féregnek, akinek anyja sérülten fekszik amott a fák alatt. Josefa kissé zavarba jött, egyik ismerősét fedezvén föl a férfiban. De mikor az e zavarát félre magyarázva folytatta, csak néhány percről van szó, Donna Josefa, és ez a gyermek még nem szopott, mióta az az óra mindannyiunkat szerencsétlenné tett. Josefa így szólt. Hallgattam, de más okból, Don Fernando. Ezekben a rettenetes időkben senki sem vonakodik megosztani másokkal azt, amije van. És miközben saját gyermekét odaadta az apjának, átvette a kis idegent, és keblére tette. Don Fernando nagyon hálás volt ezért a jóságért, és megkérdezte, nem akarnának-e csatlakozni vele ahhoz a társasághoz, amely a tűznél most éppen egy kis reggelit készít. Josefa azt felelte, hogy örömmel fogadja ezt az ajánlatot, s mivel Heronimónak sem volt semmi ellenvetése, követte a férfit a családhoz, ahol Don Fernando két sógornője, akiket igen érdemes ifjú hölgyeknek ismert, a legbensőségesebb gyöngétséggel fogadta. Donna Elvira, Don Fernando felesége, aki lábán súlyosabban a földön feküdt, mikor meglátta elgyötört kisfiát a keblén, igen barátságosan vonta magához Josefát. Don Pedro is, a férfi apósa, ő a vállán sebesült meg, szeretettel bólintott felé. Heronimo és Josefa lelkében különös gondolatok ébredtek. Amikor azt látták, hogy ilyen nagy bizalommal és jósággal bánnak velük, nem tudták, mit is gondoljanak a múltról, a vesztőhelyről, a börtönről és a harangról, s hogy vajon csupán álmodták-e mindezt. Mintha ama félelmetes csapás óta, amely átdübörgött rajtuk, a lelkek mind megbékéltek volna. Emlékezésükben ennél tovább jutni egyáltalán nem is voltak képesek. Egyedül Donna Elizabeth, a tegnap reggeli színjátékra őt is meghívta egyik barátnője, ő azonban nem fogadta el a meghívást, csak ő nézett időnként álmodozó tekintettel Josefára. Ám egy-egy újabb, szörnyű szerencsétlenségről érkező tudósítás a jelentől alig elszakadt lelkét mindig újra visszatérítette a mához. Mesélték, hogy rögtön a legelső nagy rengés után megtelt a város asszonyokkal, akik az összes férfiak szeme láttára betegedtek le. A szerzetesek keresztel kezükben futkostak város szerte, fennhangon kiáltozva, a világ vége jött el. Annak az őrnek, aki az alkirály parancsára egy templom kiürítését követelte, azt felelték, nincs többé semmiféle csilei alkirály. És az alkirálynak a legrémületesebb percekben akasztófákat kellett állítatnia, hogy gátat vessen a tolvajlásnak. Egy háztulajdonos pedig elsietve fogott el egy ártatlan embert, aki a hátsó kapu felül égő házán át menekült, ezt aztán ott helyben fel is kötötték. Donna Elvira, akinek sebeivel Josefának sok dolga akadt, az egyik pillanatban, amikor az elbeszélések a legélénkebben kavarogtak, alkalmat talált rá, hogy megkérdezze Josefát, mi is történt vele ezen a szörnyű napon. És mikor Josefa szorongó szívvel elmondott néhány főbb eseményt, jól esett látnia, hogy a hölgy szemébe könnyek szöknek. Donna Elvira megragadta, megszorította a kezét, és intett, hogy hallgasson el. Josefa az üdvözültek között érezte magát. Nem tudta elfojtani magában azt az érzést, hogy az elmúlt napot, bármennyi nyomorúságot árasztott is a világra, olyan jó téteménynek kell neveznie, amilyenben még egyszer sem részesítette az ég. És valóban úgy tetszett, hogy ez irtózatos pillanatok közepette, amikor az emberek minden földi java odaveszett, és az egész természetet a betemetés fenyegette, szép virágként bontakozik ki maga az emberi szellem. A mezőkön, ameddig ellátott a szem, elvegyülten hevert mindenféle rendű ember. Hercegek és koldusok, matrónák és parasztasszonyok, állami hivatalnokok és napszámosok, szerzetesek és apácák. Szánakoznak egymáson, kölcsönösen segítenek egymásnak, örömmel megosztják, amit életük fenntartására megmenthettek, mintha az egyetemes szerencsétlenség egy családdá változtatott volna mindeneket, akik megmenekedtek belőle. A semmit mondó társalgások helyett, amelyekhez máskor a teásasztalok mellett nyújtott anyagot a világ, most nagyszerű tettek példáit mesélték. Emberek, akiket a társaságban különben kevésre becsültek, római jellemre valló nagyságot tanúsítottak. Özönével hoztak fel példát a rettenthetetlenségre, a veszély vidám megvetésére, és az élet olyan isteni feláldozására, olyan habozás nélküli elvetésére, mintha azt a legsilányabb holmihoz hasonlóan újra meg lehetne találni már a legközelebbi lépésnél. Igen. senki sem akadván, akivel ezen a napon ne történt volna valami megindító, vagy ő maga el nem követett volna valami nagy lelkű tettet, mindegyik ember szívében annyi édes örömmel vegyült a fájdalom, hogy amint Josefa vérte, egyáltalán nem lehetett eldönteni, nem nőtte egyik oldalát tekintve legalább annyit az általános jóérzés summája, mint amennyit a másik oldalon csökkent. Heronimo, miután ezekbe az elmélkedésekbe szép csendesen mindketten belefáradtak, karon fogta Josefát, s kimondhatatlan derűvel sétált vele fels alá a gránát erdő árnyas lombjai alatt. Elmondta neki, hogy a lelkeknek ezt a hangulatát, s a viszonyok ilyen átalakulását látva, lemond elhatározásáról, nem szállnak hajóra Európa felé, hogy megkockáztatja, hogy feltéve, ha még életben van, az alkirály lábához boruljon, aki mindig kegyesnek mutatkozott ügyében, és hogy reméli, és közben egy csókot nyomott Josefa ajkára, hogy itt maradhatnak Chilében. Josefa azt felelte, hogy benne is fölmerültek hasonló gondolatok, hogy ő sem kételkedik többé abban, hogy atya, ha életben van még, kibékül vele. De hogy mégis az lenne a tanácsa, hogy a térdre borulás helyett menjenek csak el La Concepcionba, s onnét szorgalmazzák írásbelileg az alkirállyal való békés egyességet, mert ott minden esetre a kikötő közelében lennének, és a legjobb esetben, ha a tárgyalás a kívánt fordulatra vezetne, könnyen visszatérhetnének ismét Santiagóba. Rövid megfontolás után Heronimo is helyeselte ezt az okos rendszabályt. Egy ideig sétálgattak még Josefával a fasorokban, a jövő derűs mozzanatain merengve, s aztán visszamentek a társaság közé. Eközben beköszöntött a délután, és megszűnőben lévén a földlökések, valamennyire le is csillapult már a szanaszét kóborló menekültek kedélye, amikor is elterjedt az a hír, hogy a dominikánusoknál, az egyetlen templomban, amelyet megkímélt a földrengés, ünnepi misét fog mondani a kolostor prelátusa, könyörögve az éghez, hogy óvja meg őket a további szerencsétlenségektől. Már fel is kerekedett az egész környék népe, és csak úgy áradt a város felé. Don Fernando társaságában valaki megkérdezte, nem kellene nekik is részt venniük ezen az ünnepségen és csatlakozniuk a közös menethez. Donna Elizabeth kissé szorongva emlékeztette őket rá, milyen baleset történt tegnap is a templomban, hogy úgy is megismétlik még majd az ilyen hálaadó ünnepségeket, és akkor, ha a veszély már inkább elmúlt, még nagyobb jókedvel és nyugalommal töltheti el mindnyájukat ez az érzés. Josefa kijelentette, s lelkesedésében rögtön fel is kelt, soha még élénkebb ösztönzést nem érzett rá, hogy arcát az alkotó előtt porba hajtsa, mint éppen most, amikor megfoghatatlan és magasztos hatalmát így feltárja. Donna Elvira élénken támogatta Josefa véleményét. Erősködött, hogy a misét meg kellene hallgatniuk, s felszólította Don Fernandót, vezesse a társaságot. Erre aztán mindenki fölkelt helyéről, még Donna Elizabeth is. Mivel azonban látták, hogy hevesen hullámzik a keble, tétovázva fog neki az indulás apró előkészületeinek, s arra a kérdésre, mi baja, azt felelte, nem tudja, miféle szerencsétlen sejtelem ébred benne, Donna Elvira megnyugtatta, és megkérte, maradjon itt vele és beteg apjával. Josefa azt mondta, akkor talán átvehetné tőlem Donna Elizabeth ezt a kedves kicsikét, aki, amint látja, már megint nálam van. Nagyon szívesen válaszolta Donna Elizabeth, s karjaiba akarta venni a csecsemőt. Ám mivel az a vele történő igazságtalanság miatt panaszosan felsírt, és semmiképpen sem egyezett bele a dologba, Josefa mosolyogva mondta, hogy akkor hát mégiscsak magánál tartja, és csókjaival újra lecsöndesítette. Ezután Don Fernando, akinek Josefa bájos és méltóságos magatartása igen tetszett, a karját nyújtotta neki. Jeronimo, aki a kis Filipet vitte, Donna Constanzát vezette. Őket követte a társaság többi velük tartó tagja, és ebben a rendben vonult menetük a város felé. Alig tehettek 50 lépést, amikor meghallották, hogy Donna Elizabeth, aki eddig titkon heves párbeszédet folytatott Donna Elvirával, Don Fernandót kiált, és nyugtalan léptekkel siet a menet után. Don Fernando hátrafordult, anélkül, hogy Josefát elengedte volna, bevárta, s midőn a Donna, mint egy arra számítva, hogy elébe megy, bizonyos távolságban megállt, megkérdezte tőle, mit akar. Donna Elizabeth közelebb lépett hozzá, ám bár úgy látszott vonakodva, és úgy, hogy Josefa nem hallhatta, fülébe súgott néhány szót. No és? Kérdezte Don Fernando. Mi baj származhat ebből? Donna Elizabeth zavart arccal még valamit súgott a fülébe. Don Fernando arcán bosszús pír suhant át. Azt felelte, jó lenne, ha Donna Elvira megnyugodnék, és tovább vezette hölgyét.
Est un bon serp grin un tir pai tir mai tir bo Est un bon serp grin tir pai tir mai tir bo E ter esperanças no destino E ter quem goste de nós.
Ahogy odaértek a dominikánusok templomába, már pompázó zenét búgott az orgona, s bent óriási embertömeg hullámzott. A sokaság messze szétáradt a főkapuk előtt, a templomtéren is, és még fönn, a magasban, a falakon, az ablakfestmények keretei közt is fiúk gubbasztottak várakozó tekintettel, kezükben tartva sapkájukat. Szikrázó fényt szúrt minden csillár, a beálló szürkületben rejtelmes árnyakat vetettek a pillérek, s hátul, a templom legtávolabbi zugában, úgy parázslott a színes üvegből készült nagy rózsaablak, mint maga az alkonyi nap, amely megvilágította. És csend uralkodott, mert az orgona elhallgatott, csend az egész gyülekezetben, mintha mellébe szorult volna mindenkinek a hang. Keresztény dómban így még sohasem lobbant fel az égig az áhítat lángja, mint ma a Szent Jágói dominikánus dómban, és soha még emberi szív nem olvad belé melegebb izzással, mint a Jeronimóé és Josefáé. Az ünnepség szentbeszéddel kezdődött. Az egyik legidősebb kanonok beszélt a szószékről, ünnepi díszbe öltözve. Mindjárt a magasztalással, a dicsőítéssel és hálaadással kezdte. Reszketek kezét a bőredőkben szétomló karingben égre emelve, hogy vannak még emberek a világ e romokba hulló részén, és felemelhetik dadogó szavukat Istenhez. Leírta, mi történt a mindenható egyetlen intésére. Az utolsó ítélet nem lehet rettenetesebb. És amikor a tegnapi földrengést mégis csupán Amonap előhírnökének nevezte, rámutatván egy hasadékra, amely tegnap keletkezett a dómon, borzongás rebbent át az egész gyülekezeten. Majd a papi ékes szólás sodrában rátért a város erkölcsi romlottságára. Olyan szörnyűségeket kellene büntetni itt, amilyeneket még Szodoma és Gomorra sem látott, és csak Isten véghetetlen hosszú tűrésének tulajdonította, hogy még nem töröltettek el teljesen a föld színéről. Az pedig szinte tőrként hasított, ami két boldogtalanunknak e prédikációtól már amúgy is megtépett szívébe, amikor a kanonok az alkalom kapcsán körülményesen megemlékezett arról a bűnről, amit a karmelita apácák klastromkertjében követtek el. Istentelennek nevezte a kíméletet, amelyre e bűn a világban talált, és egy átkozódásokkal telített mellékfordulatban átadta a tettesek lelkét, nevükön nevezve őket, a pokol minden fejedelmeinek. Donna Constanza Heronimo karján megremegett és felkiáltott: Don Fernando! Ám az oly nyomatékosan és mégis oly halkan, amennyire csak lehetséges volt a kettő együtt, így szólt: Hallgasson, Donna, a szemese rebbenjen, tegyen úgy, mintha elalélna, s aztán elhagyjuk a templomot. Ám Donna Constanza még végre sem hajtotta ezt a megmentésükre kitalált ügyes intézkedést, már is fölcsattant egy hang a kanonok prédikációját élesen félbeszakítva. Távozzatok innét! Szentjágó polgárai, itt állnak ezek az istentelenek! S midőn egy másik hang, míg a rémület újabb kört vont köréjük, elszörnyedve kérdezte: Hol? Itt! Felelte egy harmadik, szent elvetemültséggel rántva le Josefát a hajánál fogva, úgy, hogy a földre tántorodott volna Don Fernando fiával együtt, ha az utóbbi nem tartja vissza. Megbolondultatok? Kiáltott az ifjú, és átkarolta Josefát. Én Don Fernando Ormez vagyok. Fia vagyok a városparancsnoknak, akit mindnyájan ismertek. Don Fernando Ormez? Kiáltotta szorosan elé állva egy foltozó varga, aki Josefának dolgozott, s őt legalább olyan jól ismerte, akár csak piciny lábait. Ki az apja ennek a gyermeknek? Fordult szemtelen makacsággal Astero leányához. Don Fernando belesápadt ebbe a kérdésbe. Riadtan nézett Heronimóra, majd a gyülekezeten futtatta végig tekintetét, hogy nincs-e itt valaki, aki ismeri őt. Josefa a borzalmas körülmények nyomására így kiáltott fel: Ez a gyermek nem az enyém, Pedrillo mester, ahogy maga hiszi! S közben lelke határtalan aggodalmában Don Fernandóra pillantott. Ez a fiatal úriember Don Fernando Ormez, fia a városparancsnoknak, akit mindnyájan ismertek. A varga megkérdezte: Melyik őtök ismeri, polgárok, ezt a fiatal férfit? És a körülállók közül többen megismételték: Ki ismeri Heronimo Ruherát? Álljon elő! Már most úgy adódott, hogy éppen ebben a pillanatban, megrémülve a tumultustól, a kis Juan Don Fernando karjai felé repesett Josefa kebléről. Mire aztán: Ő az apa! Süvitette egy hang, és egy másik: Ő Heronimo Ruhera! Egy harmadik: Ők azok az Isten káromló emberek! És kövezzétek meg őket! Így az egész Jézus templomában összegyűlt keresztényi sereg. Most már Heronimo is megszólalt: Állj, ti fenevadak! Ha Heronimo Ruherát keresitek, hát itt áll! Engedjétek szabadon azt az ártatlan férfit! A dühöngő tömeg, megzavarodva Heronimo kijelentésétől, megtorpant. Néhány kéz elengedte Don Fernandót. És mivel ugyanebben a percben elősietett egy tekintélyes rangú tengerésztiszt, s átfurakodván a csődületen megkérdezte: Don Fernando Ormez, mi történt önnel? Az most már teljesen szabadon, igazán hősies higgadsággal válaszolt. Hát látja, Don Alonso, miféle gyilkos vérebek ezek. Elveszett ember lennék, ha ez a derék férfi az őrjöngő tömeg lecsillapítására nem vallotta volna magát Heronimo ruhérának. Vegye védelmébe, legyen olyan jó, s vele együtt ezt az ifjú hölgyet is, mindkettejük biztonsága érdekében, s ezt a semmire kellőt is, és megragadta Pedrillo mestert, aki ezt az egész zendülést támasztotta. A Varga felkiáltott. Don Alonso Honoreha! A lelki ismeretére bízom a választ. Nem Josefa Asteron ez a leány? Mint hogy Don Alonso, aki nagyon jól ismerte Josefát, habozott a válasszal, s ettől újból vadharagra gyúlva kiáltások harsantak föl. Ő az, és halálra álljuk! Josefa a kis Filipet, akit eddig Heronimo tartott, a kis Juannal együtt Don Fernando karjába tette, és így szólt. Menjen, Don Fernando, mentse a két gyermeket, és hagyjon sorsunkra minket. Don Fernando magához ölelte a két gyereket, és azt mondta, inkább meghal, semmint engedje, hogy társaságának valami baja essék. Elkért a tengerésztiszt kardját, s azután karját nyújtva Josefának, felszólította a mögöttük álló párt, hogy kövessék. A templomból valóban ki is jutottak, mert ilyen előkészületek után eléggé tisztelettudóan helyet engedtek nekik, s már azt hitték, hogy megmenekültek. Alig léptek ki azonban a templom előtti térre, amely szintén zsúfolásig megtelt emberekkel, midőn az őket követő tomboló sokaságból kivált egy erős hang. Ez Heronimo Ruhéra, polgárok, mert én vagyok az apja! És Heronimót Donna Constanza oldalán földre terítette egy bunkósbot iszonyú csapásával. Jézus Mária! Kiáltott fel Donna Constanza, és sógorához menekült. Ám klastromi szajha! Üvöltéssel a másik oldalról rá is lesújtott egy bunkósbot, s ő élettelenül zuhant Heronimo mellé. Szörnyeteg! Kiáltott föl egy ismeretlen. Ez Donna Constanza Xares volt! Miért csapnak be minket? Vetette oda a Varga. Keressétek meg az igazit, és végezzetek vele! Don Fernando, meglátván Constanza tetemét, haragra gerjedt. Kirántotta, s megsuhogtatta kardját, és úgy odasújtott, hogy ketté hasította volna ezt a fanatikus vérebet, aki a borzalmat előidézte, ha az egy mozdulattal ki nem tér a dühött csapás elől. A rárontó tömeget azonban nem fékezhette meg, s ezért Josefa oda kiáltott neki. Ég áldja, Don Fernando, önt és a gyermekeket is! És itt vagyok, öljetek meg, ti vérszomjas tigrisek! Aztán önként rohant közéjük, hogy véget vessen a harcnak. Pedrillo mester leütötte bunkójával. Majd, hogy Josefa vére végig fröccsent rajta, így kiáltott. Küldjétek a fattyát is utána a pokolba! És újra előre tört, még kielégítetlenebb gyilkolási vágyjal. Don Fernando, ez az isteni hős, most ott állt, hátát a templom falának vetve. Bal karján a gyermekeket tartotta, jobbjában a kardot. Minden egyes csapás a villámként sújtott valakit a földre. Egy oroszlán sem védekezik jobban. Hét vérebb feküdt már holtan előtte, a sátáni horda vezére maga is megsebesült. Ám Pedrillo mester nem nyugodott addig, amíg az egyik gyermeket lábánál elkapva le nem tépte Don Fernando melléről, s magasan körbelendítve szét nem zúzta az egyik templom pillér sarkán. Erre aztán csönd támadt, és mindenki eltávozott. Thank you. Fernando, ahogy maga előtt látta heverni kis hulanyját kilocsant agyvelővel, valami megnevezhetetlen fájdalommal emelte szemét az égre. Ismét felbukkant a tengerésztiszt is, vigasztalni próbálta, és biztosította róla, hogy bánja tétlenségét a szerencsétlenséggel kapcsolatban. Noha több körülmény igazolja őt. Don Fernando azonban kijelentette, hogy senki sem tehet neki szemrehányást, és csupán arra kérte, segítsen a holttestek elszállításában. A beköszöntő éj sötétjében Don Alonso lakására vitték őket, ahová a kis Filip arcát arcához szorítva, sűrű könnyek között Don Fernando is követte a halott vivőket. Ott is töltötte az éjszakát Don Alonsónál, és sokáig ámítgatva feleségét, halogatta, hogy a szerencsétlenség teljes nagyságáról értesítse. Egyszer azért, mert Donna Elvira beteg volt, majd azért, mert nem is tudta, hogyan ítélné meg felesége az ő viselkedését ennek az eseménynek során. De rövid idő múltán, egy látogatás alkalmával, véletlenül hírt kapva mindarról, ami történt, ez a nagyszerű hölgy csendben elsírta anyai fájdalmát, és egy reggelen, szemében még elvétve megcsillanó könnyel, férje nyakába borult, és megcsókolta. Don Fernando és Donna Elvira később nevelt fiúkká fogadták a kis idegent. És ha összehasonlította Filipet Juannal, és azt is, hogy miképpen jutott e két gyermekhez, Don Fernando szinte úgy érezte, örülnie kell.
Thank you. A chilei földrengés. Heinrich von Kleist elbeszélését Máté Gábor mondta el Szabó Ede fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turay Tamás készítette.